Ma elkezdjük az új üzenetsorozatot, ami az egész nyáron végig fog majd menni. És az első üzenetsorozat, a furcsa nevezetű üzenetsorozatnak az első üzenete. És mindig ezen gondolkodtam, hogy hát nem úgy van az, hogy mindenki furcsa, én meg nem. Tehát a furcsa emberek azok nem olyanok, mint én, mert én tök normális vagyok. És mindenki más furcsa. De ebben a sorozatban sok mindenről fogunk hallani. Én keveset fogok ebben az üzenetsorozatban beszélni, sok vendégünk lesz a következő vasárnapokon. De én azt mondom, és hát elindítva ezt a sorozatot, tehát azt akarom mondani, hogy szerintem Isten furcsa dolgokra hívott el bennünket. És most nem a furcsa keresztényekről beszélek, akik furcsa dolgokat mondanak, meg csinálnak, meg mit tudom én, hanem tehát ma, a mai világban az a normális, hogy le vagy égve anyagilag. Az a normális, hogy full szétköltekezd magad, úgyhogy kicsi a bevételed, de dupla-tripla annyit költsél el. Az a normális, hogy fizetésről fizetésre élünk, az a normális, hogy válások vannak, az a normális, hogy depresszióval küzdünk, az a normális, hogy mindenen stresszelünk, az a normális, hogy tele van a hócipőnk, tehát bármilyen témára nézek, csak ideges leszek és tudok panaszkodni, ez a normális ma. Az a normális, hogy rossz a házasságom, az a normális, hogy ki vagyok akadva. Tehát ez mindenkinek ez a normális az életben. Tehát hogy ez mégis nem kirívó, amikor így viselkednek az emberek, vagy így élik az életüket. Mert ez a normális. Úgyhogy én azt mondom, hogyha arról beszélünk, hogy a kereszténység furcsa, akkor az rendben van, ha mi furcsák vagyunk. Ehhez a normálishoz képest. És erről akarok ma beszélni, hogy mit jelent ez, hogy furcsa gyülekezet. És különösképpen, hogy a miénk miért furcsa. És szerintem akár még a gyülekezetek között is a mi gyülünk az furcsa. Lehet, hogy azért, mert ezt látom leginkább a legközelebbről, de tényleg nem vagyunk normálisak. Csak hagyd bizonyítsam ezt az állításomat, nézz jobbra. Nézd balra. Tehát nem vagyunk normálisak, tényleg nem vagyunk normálisak. Ha jobbra nézel, balra nézel, megérted. Drágám. Jó. Ja, igen, az apósom ül a virág mellett, igen. Ja. De nem furi, hogy például most a mai nap, tehát most az első dal, tehát az tök normális, hogy egy pikszegednek üvöltözök, ugrálok, vagy egy magyar nemzeti válogatottnak, tök normális, hogy a YouTube-on fönn van, és a legnézettebb az a Sieg Heil videó, hogy így örülnek a magyar válogatott győzelmének, hogy Heil Hitler, tehát Hitlert és a holokausztot ünneplik igazából. Ez tök normális, de az, hogy mi Jézusnak ugráljunk, és ünnepeljünk, és tapsoljunk, és ez nem normális nekünk. Ez furcsa. De mindegy, ez egy másik történet. Úgyhogy ezért mondom, hogy nyugodtan, tehát ha erről van szó, akkor engedjük el magunkat nyugodtan. Ünnepeljük Jézust. Ha kell, lütyi-lötyi. Valakinek könnyen megy a zenére. Valakinek nehezebben. Csináld úgy, hogy szereted. Nem arról van szó, hogy valahogy kell csinálnod, de csak tudod, ne legyen akkora fék bennünk, hogy ez annyira furcsa dolog. Mert ha valaki megérdemli azt, hogy ünnepeljünk, és kifejezzük az örömünket, az ünneplésünket, a hálánkat, az tényleg Jézus is az, amit tett értünk. Ja, úgyhogy, na, de hát sok szempontból furcsák vagyunk. Például a mi gyülekezetünkben nincsenek tagok. Tehát nincsen, hogy gyülekezeti tag. Nálunk az utóbbi időben arról beszélünk, hogy nálunk tulajdonosok vannak. Gyülekezeti tulajdonosok vannak, nem tagok, mert mit mondtunk erre? Mert a tagoknak miért van? Jogom van! Mert tag vagyok, úgyhogy jogom van. A tulajdonosnak meg felelőssége. És a Biblia inkább arról beszél, hogy ha részei vagyunk egy közösségnek, akkor felelősségünk van, nem jogaink, elvtársak. Oké? Okay? Tehát akkor, amikor bemerítkezés van, akkor az ünneplünk, és tapsolunk, és éneklünk, és vigadozunk, mert valaki kifejezte azt a döntését, hogy Jézusért hozott egy életmegváltoztató döntést. Aztán furcsák vagyunk, mert találkozunk olyan emberekkel közöttünk, akik rábízták az életüket Jézusra, és elhiszik azt, amit mond egy Jézus nevezetű fickónak. És furcsák vagyunk, mert szeretnénk azt, hogyha akik a környezetünkben vannak, más emberek, barátok, ismerősök, szomszédok, osztálytársak, akkor szeretnénk, ha ők is ugyanígy rábíznák az életüket Jézusra. És ezért olyan furcsák vagyunk, hogy mi el akarjuk őket hívni közénk. Sőt, olyannyira furcsák vagyunk, hogy egy csomó mindent azért csinálunk úgy, ahogy, mert azt szeretnénk, hogy ez ne elijessze az embereket, hanem emberközelibb legyen. Ja, úgyhogy tehát hisszük azt, hogy a gyülekezet feladata az, hogy elérjük az Istentől távol lévő embereket. És ez lehet, hogy furcsa. Még a kereszténységen belül is. Megcéloztuk az 1000 embert, de ez még csak a kezdet. És közben gondolkodom, én csak felpörgöm. De ez furcsa. Azért furcsa, mert a legtöbb helyen, ahol én megfordultam, a gyülekezet célja az volt, hogy hogyan tegyük boldoggá a gyülekezetben lévő embereket. Hogyan csináljuk úgy a dolgokat, hogy a gyülekezetben lévő emberek ne sopánkodjanak, ne panaszkodjanak, hogy minden igényük ki legyen elégítve, még akkor is, ha ez minden más ember, kívülálló embert ez eltávolít, vagy távol tart, vagy megijeszt. De nem ez az elhívása a gyülekezetnek. És főleg nem a miénknek. Oké? Tehát a mi látásunk az az, hogy elérjük az embereket. Úgyhogy 4 dolgot szeretnék megosztani ma. 4 pont lesz, lehet, hogy ez egy kicsit hosszabb lesz, mint az átlagos, de nyaralunk, lazulunk. Ja. Az első gondolat az ez. És segíteni fognak ezek a dolgok megérteni azt, hogy miért, tehát hogy mit jelent furcsának lenni. És az első gondolat az ez, hogy Isten szereti, és elkötelezett a híd közösség iránt. Tehát Isten szereti a híd közösséget, és Isten elkötelezett a híd közösség iránt. Hát de való, akkor mi van a többi gyülekezettel? Isten áldja őket, rendben van, tehát nincs elük semmi bajon, csak én a magunkéről beszélek. Tehát nem azért mondom, hogy a miénket jobban szereti, vagy mi jobbak vagyunk, nem erről beszélek, én csak a sajátunkról beszélek, az kész. Na, tehát, tehát mi próbálunk gyülekezeti otthont találni a családunknak, és 3 típusú ember van a gyülekezetben. Az egyik az a tulajdonos, aki felelősséget vállal a dolgokban, feladatai vannak, benne vannak a dolgokban, a dolgok menetében. Aztán vannak a gyülekezetünkben a vendégek, akik igazából, tehát szinte mindig van valaki vendég a gyülibe, minden héten jönnek, és ott vannak, és bekandikálnak, hogy mi folyik itt, kik vagyunk, mi mit csinálunk, hogy csináljuk, és kiváltság az, amikor vannak vendégeink. És aztán vannak a randizósok, akik egy ideje már randiznak a híd közösséggel, de még csak randi időszak van, tehát nem kötelezték el magukat. Tudod, van egyfajta szűrőjük, milyen a gyerekszolgálat, milyen a zene, milyen a pásztor, milyen az, aki az ajtóban áll, kényelmesek-e a székek, vagy a padok, van-e fűtés, vagy nincs fűtés. Tehát randizós időszak van, tehát a szűrők fönt vannak. Tehát, hogy szólítják meg a tinédzser gyerekemet, hogy szólítják meg a kicsi gyerekemet, a nagy gyerekemet, a nagymamámat. Van-e kutyaszolgálat? Tényleg az Ági lehetne a papdi Ági. Kutyát sétáltad. Kutyaszitter, igen. Tehát lehet indítani egy ilyen szolgálatot is. Mondom neki. Na, de hogy... De én azt mondom, hogy az első számú kérdés, amit föl kell tegyünk, amikor meglátogatok egy gyülekezetet, hogy Isten jelenléte ott van-e. Isten jelenléte ott van-e. Mert ha ott van, akkor ott lesz változás. Tehát ha Isten jelenléte ott van abban a közösségben, akkor változás fog történni az életemben. És Jézus Krisztus szereti a hídi közösséget. Oké? Tehát a többieket is, de mondom, én most a hídi közösségről beszélek, és Isten szereti. És utálom, amikor valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, de nincs szükségem a gyülekezetre. Ez annyira ellentmond Isten szívének. Tehát tényleg ez a Máté 16, amit az előbb említettem, hogy olvassuk el. Máté 16-18, Jézus azt mondta Péternek, hogy te Péter vagy, és erre a sziklára fogom felépíteni a gyülekezetemet, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Oké, tehát azt mondja, hogy ez az ő gyülekezete, nem csak a híd közösség, hanem a nagy gyülekezet, tehát ez legyen katolikus, református, pünkösdi, tök mindegy, az egész világon a gyülekezet, tehát ez Jézus Krisztusé, és ő fogja ezt építeni. Mindegy, hogy melyik közösségre legyen, de ő építi. Na most, ha Jézus építi a gyülekezetet, akkor fontos-e? Persze, hogy fontos. Tehát ha maga Jézus épít, akkor fontos. És aztán Efézusi levélben Pál apostol, az első fejezet 22. versében azt mondja, Isten tehát mindent Krisztus lába, vagyis hatalma alá helyezett, tehát ő főnök, ugyanakkor mindenek felett Krisztust tette fejévé a gyülekezetnek. Oké, tehát miért lett a feje valaminek? Tehát az irányítója és a vezetője, ha az nem fontos. Tehát a gyülekezet az Isten ötlete volt. És a gyülekezet kell ahhoz, hogy az ő céljának tudjunk élni, és az ő célját be tudjuk teljesíteni. Oké? Tehát nem emberi ötlet volt. Aztán Efézusi levélen szintén, 3. fejezet, 10. verse, azt mondja, most viszont meg akarja mutatni sokoldalú bölcsességét a gyülekezet közreműködésével a mennyei hatalmasságoknak, és fejedelmeknek. Oké, tehát Isten a bölcsességét ezen a földön a gyülekezet által mutatja meg. Tehát rajtunk keresztül. Tehát Isten ötlete volt a gyülekezet, és arra használja a gyülekezetet, hogy bemutassa az egész világnak ezt a bölcsességet. Azt a bölcsességet, amivel ő rendelkezik. Tehát ha nem fontos a gyülekezet. Efézus 3:20-21. Efézus 3:20-21. Azt mondja, bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek a gyülekezetben és a Krisztus Jézusban nemzedékről nemzedékre örök időkig. Ja, tehát egyszerűen nem lehet szétválasztani Jézust a gyülekezettől. Tehát ezért leszek mérges, amikor azt mondja velek, hogy szeretem Istent, de nem fontos számomra a gyülekezet, mert ez nem biblikus. Tehát látom azt az elmúlt 3 évükben, 2013. szeptember 8-án volt az első istentiszteletünk, mint hídi közösség, lassan 3 éve már, és látom azt, hogy Jézus szereti a hídi közösséget. És látom azt az elmúlt 3 évben, hogy Isten elkötelezett. Elkötelezett. Isten jelenléte köztünk van. Ja. Úgyhogy a második dolog, tehát Isten szereti a hit közösséget, és elkötelezett. A másik, hogy én, mint Botár Balázs szeretem a hit közösséget. Ja. És elkötelezett vagyok. Ez egy emberi tulajdonság, hogy szeretjük az új dolgokat, nem? Főleg férfiak. Mindig a legfrissebb frissítés a kütyüjeinken, vagy a legújabb berendezés. Tehát újítjuk a dolgokat, mindig a legfrissebbet akarjuk. De persze a nők is szeretik az új dolgokat. Ja, csak egy kuponos fizet kell a takóba, mindig bedobják postaládába, 20-30% megyünk. Tehát ha én találom meg a postaládában, akkor fél óra, amíg fölérek, meg gondolkodom, hogy most átadjam, vagy ne adjam át. Persze nem az én nevemre jön, ugye? Ja, tehát, mert ugye nincs semmi ruhám. Igen, ez úgy szokott, hogy semmi ruhánk nincsen, a lányoknak is kinyitod az ajtót, az dől ki a ruha, nincs semmi, na drágom. Hogy nincs egy rongyom, így van, tehát semmi nincs. Ja, tehát sajnos gyülekezetek állapota nem túl jó. Ha pásztorokat nézzük, pásztorokat illetően sem jók az állapotok. De a hívőket nézzük, úgysem túl jó az állapot. Tehát szeretik az újat. Szeretik az új pásztorokat, mert lecseréljük a régit, mert már meguntuk, vagy már leamortizáltuk szerencsétlent. Nekem ilyen amerikai adataim vannak, mert ott csinálnak ilyen statisztikákat, sajnos Magyarországon nem, de 36 havonta cserélik a pásztort. Tehát 36 havonta egy új pásztor jön a gyülekezetbe. De azt hiszem az elmúlt pár évben már ilyen 22-re csökkent. Ja, tehát, na mindegy, tehát nem túl jó. Nem túl jó ez. De, na, tehát én senki vagyok a képletbe, a dologba. Igazából én az a fickó vagyok, akire Isten ránéz, és azt mondja, hogy na, ezt gyorsan meg kell menteni, mert bajban van. Szerencsétlent. Tehát nincsenek extrák, se téli gumi, se nyári gumi, se automata légkondi. De egyet tudok, hogy szeretem a gyülekezetet, és elkötelezett vagyok a hídközösség iránt. Talán ez az extra bennem. És de tehát pásztor és pásztor között is van különbség. Tehát vannak a pásztorok, és vannak a béresek. Jézus is beszélt erről. És tehát én úgy érzem magamról, hogy nem béres vagyok. Tehát Isten hívott el erre a szolgálatra, Isten hívott el, hogy pásztoroljam ezt a gyülekezetet. János 10-ben Jézus beszél a pásztorról, meg a béresről is egyébként. János 10, 11, 12 és 13. verse. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, aki a saját életét adja a juhokért. A bérért dolgozó szolga, tehát a béres, nem gazdája a juhoknak, de nem is a pásztoruk. Ezért, amikor látja, hogy jön a farkas, magára hagyja a nyájat, és elmenekül. Azután a farkas elragadja a juhokat, és szétkergeti a nyájat. A béres azért fut el, mert csak a fizetésért dolgozik, és valójában nem törődik a juhokkal. Na, úgyhogy tehát csak akarom, hogy tudjátok, hogy szeretem a gyülekezetet, és elkötelezett vagyok a gyülekezet a hídközösség iránt. A pásztorotok nem fog lelépni soha, legalábbis amennyire én ezt most meg tudom ígérni, ha élünk, és Isten is úgy akarja, nem fog lelépni. És amikor a farkasok jönnek, és jöttek már a farkasok, akkor, mert ilyenek a farkasok egyébként jönnek, próbálnak lopni, rombolni, pusztítani, és aztán elmennek. Ez egy farkas tulajdonság. Én nem fogok elfutni előlük. És tehát vezetni fogom a gyülekezetet, kerüljön bármi az utunkba. Ja, mert van egy elkötelezettség a szívemben. 1 Péter 5, 2, második, harmadik vers. Kérlek benneteket, legyetek olyanok, mint a jó pásztor. Viseljetek gondot azokra, akikért felelősek vagytok, de ne kényszerből, hanem önként, mert ez Isten akarata. Olyanok ők, mint Isten nyája. Ne a pénz utáni kívánságtól hajtva végezzétek a munkátokat, hanem készségesen. És ne zsarnokoskodjatok a rátok bízottakon, hanem mutassatok nekik példát. Ja, tehát nem tudom, mennyire vagyok példa, egy biztos nem vagyok tökéletes, de ja, igyekszem a legjobbat beletenni Jézus követésébe, és igyekszem példa lenni, amennyire lehet, hogy mit is jelent Jézus Krisztus követése. Tehát talán lehet, hogy én többet beszélek a hülyeségeimről, meg a gyengeségeimről, ugye az Isten tiszteleteken, vagy az üzenetekben. Tehát elárultam nektek, hogy mik a gyenge pontjaim, hol vagyok a leginkább kísérthető. Beszéltem nektek akár apai vagy férjbeli kudarcaimról, tehát és lehet valószínűleg a gyengeségeimmel jobban tudtok azonosulni, mint hogyha sztárolnám magam, vagy a pozitív dolgaimat emlegetném állandóan. Ja, tehát amiből amúgy nincs sok, de csak szeretném példaként elétek tenni azt, amin én keresztül megyek, hogyha nem vagyok oké valamiben, akkor az oké. Mert így látlak benneteket is, hogy érezzétek úgy magatokat, hogyha nem vagytok okék, az is rendben van. És így követjük Jézust, ahogy vagyunk, és egy folyamatban vagyunk benne, és Isten formál bennünket. Ja, úgyhogy remélem, hogy rájöttél már a gyülekezetben, hogy ilyenek vagyunk. Hogy az oké, ha nem vagy oké, és mindannyian egy folyamatban vagyunk benne. Úgyhogy azt kérem tőletek, hogy csak imádkozzatok értem, mint a pásztorért, imádkozzatok a családunkért. Ja, mert nyilván vannak támadások. Jakab levele, 3. fejezet, 1. verse. Azt mondja, testvéreim, ne akarjatok sokan tanítók lenni, hiszen tudjátok, hogy bennünket, tanítókat szigorúbban fognak megítélni. Ja, tehát is egy nap Isten előtt fogok állni, és számot kell adjak, hogy miről beszéltem, mit beszéltem, hogyan beszéltem, mit tanítottam a gyülekezetben, és ja, tehát Isten kijavít dolgokban, Isten, és hogyha kijavít, vagy kihív dolgokban, akkor én ezt el is szoktam nektek mondani. Tehát továbbadom nektek, hogyha dolgokat elrontottam, vagy másképp csinálok már, akkor szoktam mondani nektek, hogy na, ezen akkor kell változtassunk. Úgyhogy ezért mondom, hogy imádkozzatok, mert több, nagyobb felelősség van rajtam. Tehát több lesz számon kérve rajtam majd azon a napon. És Zsidók 13:17. Engedelmeskedjetek vezetőiteknek, és készségesen tegyétek meg, amit mondanak, hiszen felelősek értetek, vigyáznak rátok, és erről majd számot kell adniuk Isten előtt. Engedelmeskedjetek tehát nekik, hogy nem írtam ki teljesen, hogy munkájukban, de mindjárt megkeresem, ha van net. Zsidók 13. Sajnos még fejből nem megy az új szövetség. De ha valakinek megy, mondja. Ez gyorsabb. Tehát engedelmeskedjetek tehát nekik, hogy munkájukban örömük teljen, és ne okozzatok szomorúságot nekik. Ha megnehezítetek a dolgukat, az nem válik a ti javatokra sem. Ja, ja, úgyhogy ott fogok állni egy nap Isten előtt, és számon kéri majd, hogy hogyan vezettem a gyülekezetet. Mit csináltam, hogy csináltam, hogyan viszonyultam. Úgyhogy imádkozhatok azért, hogy 20 év múlva is a gyülekezet pásztora lehessek, mert ez a szándékom. Nem ellógni, meg elszökni, hanem jól tudjam vezetni a gyülekezetet 20 év múlva is. És ahhoz, hogy 20 év múlvára is ez egészséges módon történjen, nem csak számotokra, hanem számomra is, vagy a családom számára, ezért nyilván változásokat kell beiktatni az életünkbe, közösen, vagy a családom életében, vagy a saját életemben bennem változásnak kell megtörténniük. És azt vettem észre, hogy amikor egy lépéssel közelebb kerülök Jézushoz, akkor föllélegzünk, hogy de jó, ezen túljutottam, de Isten levesz akkor egy réteget, és azt mondja, nézd csak, mi van ott? Következő! Leveszi, és akkor szaga van. Ja, tehát ahogy egy lépéssel közelebb vagyunk Jézushoz, akkor jön egy újabb réteg, amin aztán dolgozni fog. és ahol aztán újabb döntéseket kell hozni. Aztán az újabb kihívás, újabb változás. Tehát egy újabb dolog, amin Isten munkálkodhat. És ebben az életben sosem fogunk tökéletessé válni, tehát ezt a hamis várakozást, ezt már most durrancsátok ki. Tehát nem leszünk tökéletesek. Sosem lesz olyan nap, hogy össze fognak keverni téged Jézussal, hogy hoppá, ez Jézus ikertestvére. Ne? Tehát ilyen nem lesz, nem fog megtörténni soha. De mondom, amint megharcolsz valamit, és ő azt mondja, hogy juhú, sikerült! Köszönöm, Uram! És akkor így következő réteg. És ilyen egy következő terület az életemben, vagy egy következő kihívás. Ja, úgyhogy ezért az egyik ilyen alapvető értékünk, amit sokszor említeni szoktunk, hogy a növekvő emberek azok mit csinálnak? Na. Változnak. A növekvő emberek változnak. Tehát ha Jézussal járunk, akkor változni fogunk. És ez engem egy időben nagyon összezavart, mert láttam 20-30 éve keresztény embereket, és akkora tahók voltak, mint az állat. Akkora bunkok voltak, mint az állat. Nem változtak. 30 éve jár a templomba vagy a gyülekezetbe, és nem változott. Nem történt semmi. Zsörtölődnek, rugalmatlanok, állandóan mérgesek, önigazak, tehát az ő pukjuk a legillatosabb állandóan, a többi az büdös. Tehát minden ítélkeznek mások fölött. És megtanultam azt, hogy a gyülekezetbe járás, vagy a rendszeres gyülekezetbe járás, az nem egyenlő a Jézussal járással. Nem egyenlő, nem ugyanaz. Azért, mert gyülekezetbe járok, az nem azt jelenti, hogy Jézussal is járok. Úgyhogy járni lehet gyülekezetbe, de attól még nem biztos, hogy Jézussal járok. És ez kemény tanuló lecke volt számomra is. Tehát ha Jézussal járok, akkor nem lehetek egyre arrogánsabb, akkor nem lehetek egyre ítélkezőbb, nem lehetek egyre inkább önigazabb, hanem inkább egyre szenvedélyesebb, egyre alázatosabb, egyre odaszántabb. Mert ahogy Jézussal járok, egyre jobban felismerem azt, hogy kicsoda ő, mit tett értem a kereszten, és milyen munkát tud el, és hogyha ezt ő megteszi, és feltámadtak, ez az erő bennem munkálkodik, akkor ez képes engem a régi kerékvágásokból kiszedni, kiszabadítani, és képes a jellememet is formálni. Ja. Úgyhogy ja, nem az kell történjen, mint látok akár sok esetben a kereszténységben, hogy mintha emberek ott ülnének a keresztnek a tetején, és azt mondják, hogy hé, ti szerencsétlenek, erre van szükségetek. Tehát egy ilyen egy lenézés a keresztények részéről azok felé, akik nem keresztények. Hanem az a helyes hozzáállás, hogy ott térdel egy keresztény a kereszt tövébe, és azt mondja, hogy gyere, mert számodra is van itt hely. Ha én ide fértem, akkor te ide fogsz férni. Simán. És ezt a változást hozza létre Jézus követése bennünk. És ez nem évek. Nem attól függ, hogy valaki 10, 20 vagy 30 éve jár egy közösségbe. Hanem teljesen más. Ja, úgyhogy ezt a fajta hozzáállást, ezt a Jézussal való járást, ezt nagyon jól kifejezi a 139. Zsoltárban a 23. 24. vers, ahol azt mondja, hogy vizsgálj meg Istenem, világítsd át a szívem. Tehát van egy ilyen hozzáállásom Isten felé, hogy ő megvizsgál engem, hogyha valami nem stimmel, hogyha valami... Tehát világítsál rám a jó erős reflektoroddal, ami megmutat dolgokat. És lehet, hogy mivel fénybe kerülök, ezért meg fogok ijedni dolgoktól, de itt vagyok, mert én változni akarok. Oké? Tehát erről beszél. És azt mondja, próbálj meg és vizsgáld meg a gondolataimat. Nézd meg, hogy van-e bennem gonosz szándék. És aztán egy kérés, hogy vezess engem az örök élet ösvényén. Tehát van-e bennem gonosz szándék, és aztán segíts nekem, hogy én a helyes úton járjak. ami életet ad nekem is, de életet ad másoknak is. Ja, úgyhogy ez a fajta hozzáállás az, hogy ha valamit tenned kell, Uram, akkor tedd meg. És ez a Jézus követés szíve. Na, úgyhogy én ebben szeretném a híd közösséget vezetni, idáig is, meg a következő 20 évben is. Sőt, 20 év múlva már 60 éves leszek, tehát addigra akár szeretném megtalálni, én szeretném megtalálni a következő generációt, akinek átadhatom a vezetését a gyülekezetnek. És ja, tehát az egyik mentorom mesélte azt, hogy 10 éve, 2006-ban már annyira 6 éve vezette már a gyülekezetét, és annyira kigolyózta magát már a szolgálatba, hogy így feljött benne, imádkozott, és feljött benne, hogy kéne kivegyen szombatnapot. Van a pásztorlásban egy ilyen kifejezés, hogy szombatnapot kivenni, ami azt jelenti, hogy egy hosszabb időre elmegy pihenni. Tehát kikapcsol, mert hát egy pásztornak hétvégéje sincsen, meg mit tudom, tehát eljön nyaralni, és készül, és prédikál, és tehát én élvezem azokat a pillanatokat, amikor úgy tudok egy asztaltársaságban ülni, hogy nem úgy néztek rám, mint egy pásztorra, hogy vártok tőlem valamit, hanem csak úgy egy vagyok a sokatok közül, és beszélgetünk csak úgy, mint ember az emberre. És jó az, hogyha azt látom, hogy emberek nem elvárással vannak itt, hogy hát ő a pásztor, neki ezt kéne itt csinálni velem, meg azt kéne csinálni velem, meg amazt kéne csinálni velem. Na mindegy. Tehát úgy volt vele, hogy hát igen, följött benne ez a szombatnap, mert látta, hogy mások is teszik, mint amint 2 hónap szünet. Persze a gyülekezet megy tovább, meg van kire bízni. Valami ilyesmit csináltak a pásztor Csabáék is tavaly, mikor elmentek 3 hónapra Baltimore-ba. De nem hozta meg ezt a döntést. Aztán 2008-ban oda ment hozzá az egyik legjobb barátja, hogy ő egy ideje bőjtől, meg imádkozik érte, a szolgáltató minden, és úgy hallja, hogy Isten azt mondja neki, hogy mondja neki, hogy el kéne mennyi szombatolni egyet. Jó, majd imádkozom érte. Ugye ez a tipikus keresztény válasz, hogy jó, majd imádkozom érte. Tehát amikor nem akarunk döntést hozni, meg halogatunk, akkor a keresztény mindig azt mondja, hogy jó, majd imádkozom érte. Ez a válaszunk, igen. És aztán addig fajultak a dolgok, hogy 2009-ben el kellett menni tanácsadásra a feleségével. Nem azért, mert a házasságuk megromlott, hanem azért, hogyha a feleséged ott van melletted, és úgy beszélsz egy tanácsadóval, akkor nem tudsz kamuzni. Tehát nem tudod a tanácsadót megvezetni, mert ott van a szűrőberendezés melletted. Ne, ez nem így volt, meg ez nem így van. Ne szépítsd magad, ne tupírozd magad. Oké, tehát elmentek, és ott is ez a tanácsadó azt mondta, hogy pihenned kell, vagy valami más ritmust kell fővenni. Jó, majd gondolkodom rajta, mondta. És aztán egy másik gyülekezet pásztora, egy jó barátja 2010-ben ugyanezt mondta neki. Megint el kellett menni tanácsadóhoz, ott is. Ja, tehát úgyhogy úgy döntött végül 4 év után, hogy jó van, akkor most elmegy mondjuk nyárra. Elmegy a családjával, és akkor pihennek egyet, vagy másképp csinálják most a dolgokat, átadja a prédikálást, átadja a dolgokat. Ja. Úgyhogy, és rájött arra, tehát lehet arra sok pásztorra beszélgetett már, hogy tényleg az, amit az elején mondtam, hogy sok pásztor kigolyózza, vagy sok gyülekezet kigolyózza a pásztorát. Tehát dolgoztatják, és aztán, amikor belázad a tinédzser gyereke, vagy a családja ott hagyja, mert nem volt ideje a családjára, akkor meg kirúgják. Mert ha otthon nem tud rendet tartani, akkor a gyülekezetünkben hogy fog rendet tartani, ugye? Ezzel a címszóval. De azt nem veszik észre, hogy annyi mindent követeltek tőle, hogy nem tudott otthon lenni évek alatt. Ja, úgyhogy elment, bejelentette a gyülébe, hogy most elmegy 2 hónapra. Ja. Úgyhogy elment, és jó volt neki. Úgyhogy, tehát pont ezért nekem is szükségem van szünetre, nem, ez nem a búcsú üzenet, de egy 5-6 hétre úgymond a pulpitusnak búcsút integetek, tehát ez volt a tervem, hogy nyára hívjak többeket prédikálni, hogy én föl tudjak egy kicsit lélegezni. Nyilván a nyár a gyerekek miatt is könnyebb nekünk akár mozdulni, vagy menni valahová, vagy akármi. Na, úgyhogy ez a célom, és ez a szándékom azzal, hogy jönnek mások is prédikálni. Egy csomó, tehát a legtöbb esetben mi is itt leszünk, de én úgy fogok itt ülni, hogy én hallgatom őket. Ez nem azt jelenti, hogy nem hívhattok föl, vagy valami, de ez a célja, hogy egy kicsit igen, át lesz irányítva. Luci telefonjára lesz irányítva, csak neki még nincs. Na, úgyhogy tehát szükség van rá. Szükség van rá. Mert 20 év múlva is itt akarok állni. Tehát nem 2 évre vagy 3 évre tervezek, hogy kigolyózzuk magunkat, aztán a család szétrebben, meg aztán a gyülekezet is szétrebben. Tehát nem. Tehát hosszú távon gondolkodunk, és ezért kell, hogy változásokat is hozzunk az életünkbe. Ha ez nem tetszik, nem tudok vele mit kezdeni, nem tudok rajta segíteni. De tényleg, igazából, tehát nem érdekel, abban a szempontban nem érdekel, hogy ha nem tetszik, hogy én tényleg 20 év múlva is itt akarok lenni a gyülekezet élén, és vezetni azt, és pásztorolni. Azt akarom, hogy a gyerekeim tiszteljenek, azt akarom, hogy a házasságom 20 év múlva is virággal legyen, és ne valaki mással, és egy másik családdal. Úgyhogy kell. Szükség van erre. Ja, úgyhogy lesznek vendégeink a Fodor János Kaposváról, akkor a Pásztor Csaba utána. Tehát most vasárnap Fodor János, rákövetkező héten a Pásztor Csaba, utána lévő héten Hampel Gabi, azt hiszem, igen. Jó? Lehet, hogy lesz előre felvett, tehát videóüzenet a részemről, ha valamelyik hétre mondjuk nem tudok valakit hívni, vagy nem jön, vagy nem jeleznek vissza, de jönni fog majd Duló Attila Budapestről. Ja, úgyhogy, és aztán, amikor majd visszatérek a pulpitushoz, akkor egy vízipisztolyal is neki fogunk menni a pokol tüzeinek, úgyhogy ne aggódjatok ezen. Nem érdekel bennünket. Fel leszünk tüzelve, és megyünk tovább előre. És ez sem egy visszalépés lesz, ja, hanem csak Istennek a sokszínűsége. Úgyhogy jön a harmadik pont, hogy arra kérlek, tehát az első az volt, hogy Isten szereti, az asszony figyel, Isten szereti és elkötelezett a híd közösség iránt. Második pont, hogy én is elkötelezett vagyok, a pásztor, a híd közösség iránt, és szeretem a híd közösséget. A harmadik, hogy kérlek, legyél te is elkötelezett a híd közösség iránt, és szeresd a híd közösséget. Tehát Jézus nem azért alapította a gyülekezetet, hogy legyen hová járnunk vasárnaponként. Ja, tehát mint a diszkóba, vagy a karaoke partiba, hogy eljárunk oda. Hanem azért, hogy legyen hová tartozzunk. És az, hogy eljárni valahová, vagy tartozni valahová, az óriási különbség. Az óriási különbség van a kettő között. Tehát járni valahová, vagy tartozni valahová, az hatalmas különbség. Efézus 2.19 azt mondja, ezért is sem vagytok már többé idegenek, hanem polgártársai Isten népének, és tagjai Isten nagy családjának. Tehát azt mondja magyarul, hogy ha keresztény vagy, akkor tartoznod kell egy helyi gyülekezethez. Kell legyen egy helyi családod. Igen, van a nagy gyülekezet, ami a földbolygón lévő összes hívő embernek a közössége, de vannak ennek helyi levetülései, akár egy balatonföldvári baptista gyülekezet, egy balatonföldvári katolikus gyülekezet, egy balatonföldvári református, és aztán egy balatonföldvári hírközösség, vagy bibliaszóközösség. Tehát, hogy helyi gyülekezetek. Így gondolkodik Isten, hogy a városunkban legyen egy helyi közösségünk. És aztán így folytatja, Isten szellemi értelemben beépített benneteket abba a templomba, amelynek alapját az apostolok és a proféták alkotják. Ennek a szellemi templomnak a sarokköve maga Jézus Krisztus, aki által az egész harmonikus egészé épül, és folyamatosan növekszik, hogy az Úrban szent templommá legyen. Úgyhogy Krisztusban ti is mindazokkal együtt, akik őhozzá tartoznak, tehát a keresztények, folyamatosan beépültek ebbe a templomba, tehát beépülünk ebbe a templomba, amely Isten számára készül, hogy ő lakjon abban a Szent Szellem által. Tehát az egész erről szól, hogy tartozzunk, tehát hogy része legyünk valaminek, hogy épüljünk be valamibe. Ne csak eljárjunk, vagy randizgassunk, hanem épüljünk be, legyünk része. Legyünk része. Oké, tehát Dávid királyról is, a zsidóknak az egyik híres királya, Dávid. Tehát ő arról volt híres, legalábbis Isten ezt mondta a Bibliában róla, hogy ő az én szívem szerint való ember, tehát Isten szíve szerint való ember. És hogyha olvasod a zsoltárait, és olvasd egy ilyen szemmel a zsoltárait, hogy mindig is Isten háza volt a szívén. Tehát számára is Isten háza, az nagyon-nagyon fontos volt. Tehát ott volt a szívén. És látjuk az Új Szövetségben, látjuk az Ószövetségben, hogy Isten háza az mennyire fontos. Embereket sosem elvezetett Isten házától, hanem oda vezetett Isten az ő házához. És tehát szükségünk van gyülekezetre, ezt akarom mondani, és szükségünk van gyülekezetre. És látom azt, hogy hát ez így az évek során tényleg látom azt, hogy az első lépés az embereknek az Istentől való eltávolodásban az, amikor eltávolodnak a gyülekezettől. Tehát elmaradnak a gyülekezettől. Ez az első lépése annak, hogy eltávolodik Istentől. Persze, amikor még eltávolodik a gyülekezettől, akkor még azt mondja, ó, én szeretem Istent, meg jó vagyok. Tehát ezt hallgatom már néhány embertől fél éve. És aztán csak szétesnek. És aztán már kételkednek Istenbe. És aztán annyira szétesnek, hogy valamelyik már újra segítséget kért. És visszajött. Ja. Tehát, hogy szükségünk van a gyülekezetre. Isten úgy tervezett bennünket, hogy hívőket, hogy szükségünk van, hogy együtt legyünk. Hogy legyen egy gyülekezeti otthonunk. Nem sok otthonunk, mert mindenkinek egy otthona van, hanem legyen egy otthonunk. Ja, úgyhogy szükségünk van rá. Úgyhogy van néhány kérésem ezzel kapcsolatosan. Tehát ha egy ideje köztünk vagy, és még nem teted le igazán a voksod, akkor majd lesz egy olyan óránk, hogy tulajdonos óra, ami volt már kettő eddig a történelmünkben, akkor gyere el erre, amikor majd meghirdetjük, akkor gyere el, mert hallani fogsz arról, hogy kik vagyunk mi az irányunk, mi a látás a gyülekezetnek, amihez tudsz csatlakozni, hogyha akarsz. Ja, tehát tulajdonosul. Tehát kötelezd el magad. A félszű emberek nem tudnak, és nem is fognak változtatni a világon. Tehát legyél elkötelezett. És azt már most előre meg tudom mondani, hogy mi nem az a hely vagyunk, ahol mindenki baromi kényelmesen érzi magát. Tehát vannak kihívások, teszünk változtatásokat, hogyha úgy látjuk, hogy fontos. Egy biztos, hogy Szeged felé szolgálni akarunk. És ha ez áldozatokat követel, úgy értem áldozatokat részünkről, hogy időnket tegyük bele, vagy pénzünket tegyünk bele, vagy extra szolgálatot tegyünk bele, akkor ezt megtesszük. Mert látjuk azt, hogy embereknek szüksége van Jézus Krisztusra. És oda tesszük magunkat. Mert látjuk azt, hogy számunkra is valaki oda tette magát. És azért ismerhetem Jézust, és azért ismerhetem meg az evangéliumot, mert valaki először is Jézus oda tette magát teljes egészében, mert az életét adta, de aztán voltak emberek, akik Jézus indítatására oda tették magukat, értem. És így fogunk tudni mi is változást hozni emberek életében, vagy Szeged életében, hogy mi is oda tesszük magunkat. Ja, úgyhogy tulajdonosorra vegyél részt, hogyha majd lesz. Aztán, tehát a célunk az, hogy ne a pásztor maga szolgálja a gyülekezetet, hanem a gyülekezet szolgálja a gyülekezetet. És ennek igei alapja van. Úgyhogy gyere, és csatlakozz valamilyen szolgálathoz. Lehet próbáltál már valamit, és nem ment, és ez tök jó, rendben van, próbálj meg valami mást. De itt van ez a vers, Efézus 4:11. Pál apostol írt az efézusi gyülekezetnek, de ez örökérvényű számunkra, és azt mondja, Krisztus az, aki apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra, Krisztus testének az építésére. Oké, tehát a vezetőknek a dolga az az, hogy felkészítsék és kiképezzék a gyülekezetet arra, hogy szolgálja a gyülekezetet. Tehát nem azért van a pásztor, hogy ő szolgálja mindenkit, hanem azért van a pásztor, hogy ő segítsen mindenkit szolgálóvá. Ő azzal szolgál, hogy szolgálóvá tesz mindenkit, hogy az emberek szolgáljanak más emberekhez. Oké, tehát és kinek lesz ez jó? Vagy kinek lesz ez a hasznára? 13. vers, meddig fog tartani ez a felépítés? Addig, amíg mindnyájan egységre és harmóniára nem jutunk az Isten fia megismerésében és mindenben, amit a hitünk magában foglal. Addig, amíg majd mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani. Tehát ez hasznára van mindenkinek, ha ez így működik. Tehát ha a pásztornak kell szolgálni mindenki felé, akkor nagyon nehezen fogunk tudni eljutni az érettségre, akkor babakorúság marad a gyülibe. Ahol egy pásztor a kiskanállal meg a partedlivel rohangál körbe-körbe, és síró gyerekeket próbál etetni, és senki sem lakik jól, mert nincs annyi ideje, hogy jól lakottá tegyen mindenkit, csak rohangál, mint az őrült föl alá, és próbál etetni mindenkit. De amikor a gyülekezet szolgál a gyülekezet felé, akkor mindenki ad, és mindenki kap. Ja, úgyhogy ez egy sokkal, sokkal jobb elképzelés, mint amit ma a kereszténység próbál kialakítani magában. Ja, úgyhogy addig nem érjük el az érettséget, amíg el nem kezdjük használni az ajándékainkat, a tehetségeinket, a talentumainkat, amiről beszéltünk az első nap. Ja, úgyhogy, és ez is nagyon fontos, hogy az érettség az nem azt jelenti, hogy tudok dolgokat, vagy ismerek dolgokat. Tehát nem az információ, hanem az érettség az, amikor az információhoz átformálódás is párosul. Tehát nem csak tudok dolgokat, de az életem teljesen más, mint amit tudok, hanem formálódik az életem azáltal, az információ által, amit kaptam Istentől. És elkezdünk szolgálni másokat. Úgyhogy a megváltottak embereket szolgálnak. És ezt is szoktuk mondani. A megváltottak szolgálnak. De én még tupíroznám ezt egy kicsit. A megváltottak embereket szolgálnak, hogy azok az emberek megváltottakká váljanak. Tehát nem csak a gyülekezeten belül szolgálunk, hanem az életünkben és a környezetünkben is szolgálunk embereket. Hogy azok is ugyanúgy, tehát megváltottakká váljanak. Hogy olyanok váljanak, mint Jézus. És hát egyébként, hogyha változunk Jézus képére, akkor egyre inkább szolgálni fogunk. Mert Jézus azért jött, hogy szolgálja. Máté 20:28 azt mondja, nem azért, tehát az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat, és az életét váltságul adja sokakért. Úgyhogy amikor azt mondom, és azt kérem tőletek, hogy szolgáljatok, én azért nem fogok elnézést kérni. Mert én azt akarom, hogy növekedjetek, és formálódjatok Krisztus képére, úgyhogy ha nem tetszik, akkor nem tetszik, hát most ez van, de a javadat akarom, és azért mondom. Ja, úgyhogy mindennek ellenére nem vagyunk tökéletes gyülekezet, ezt aláírom. Ha tökéletes gyülekezetet keresel, akkor tovább kell menned tőlünk, mert mi nem vagyunk azok. Elfuserált emberek vagyunk, ha Isten kegyelme nem lenne valóságos, akkor mi már egy kupac hamu lennénk, mert már rég elfüstölt volna bennünket, mert nem vagyunk tökéletesek. Ja, úgyhogy... Aztán, randizósoknak, akik randiznak a gyülivel, hogy válassz egy gyülekezetet. Válasz egy gyülekezetet. Lehet nem a miénk, lehet egy másik, de vegyél részt dolgokban. Abban a gyülekezetben, amit választasz. Ezt ugye, nem tudom, hogy internetre megy ez? hogy megy most. Tehát számukra is fontos információ az, akik ezt hallgatják. Tehát nem csak nektek mondom, azoknak, akik majd nézik a neten, vagy most nézik, vagy majd nézik. Tehát én kérek elkötelezettséget, és merek is elkötelezettséget kérni tőletek. Egyébként ma mindenki mer elkötelezettséget kérni. A Telekom kéri az elkötelezettséget, írd alá 2 évre, és ha 2 hónapig vagy másfél napig nem fizetsz, már jön a számla. Ugye itt közülünk valaki kapott egy 200-valahány ezres számlát, hogy mert épp olyan helyzetben van, hogy nem tudta kifizetni másfél-két hónapig a számláját, és már jött a 200 ezres számla, kötbér. Tehát az áruházak kérik az elkötelezettséget, ugye adnak még tagsági kártyát is, bevásárlókártyát adnak. Tehát a D-MASZ kéri az elkötelezettségedet. Tehát mindenki kér elkötelezettséget. Akik nem mernek majd elkötelezettséget kérni, ez egy gyülekezet. Nevetséges. Nevetséges. Pedig pont itt lenne a legfontosabb. Itt igazán számít a gyülekezetben az elkötelezettség. Nézlek benneteket a neten, de nem megyek el, mert nem tudom, miért nem megyek el. Mert nem vagyok jóban némelyekkel a gyüliben, és ezért csak neten nézlek titeket, vagy nem tudom, tehát én meg úgy vagyok vele, hogy hát csak olyan vagy, mint ők. Tehát téged megbántottak, de te is megbántod őket. Tehát, hogy miért kell ezen kiakadni? Tehát ugyanolyan pletykásak, mint te, ugyanolyan önigazak, mint te, csak te meg vagy rajta sértődve, és ez nem akarsz velünk lenni. Hát azt mondom, hogy ez nem igei, meg nem érett dolog. És ilyenek vannak. Ilyen emberek vannak köztünk is, akik eljárnak, úgyhogy ha egyre több ilyen jár, aki önigaz, meg nem tökéletes, attól nem fog a gyülekezet felbomlani, úgyhogy bátran gyere. Úgyhogy ha nézel bennünket a neten, gyere közénk, itt a helyed. Ja, tehát játékosokra van szükség, nem bírákra, akik fújják a sípot és próbálnak dirigálni, vagy úgy csinálni, hogy uralni a pályát. Abból csak egy van, és ez a jó, hogyha az Jézus, úgyhogy különben nem lesz jó dolog belőle. Na. És amúgy ezt, a bírót azt senki sem szereti. A bíróval mindig baj van. Nem? A bírót mindig meg akarják verni. Ja. Tehát a büszkébb változat ennek az, amit egyébként amit már hallottam, mert évek óta hallgatom, hogy azért nem jövök, mert néhány embernek baja van velem. Baromság. Igen, normális. Normális. Azért nem jövök, nem, nekik van baja veled, neked van bajod velük. Senki nem beszél velem. Csak a Marian beszél velem, meg a Izé beszél, meg a Izé, meg a Izé, meg a Izé. Figyelj, most soroltad el a gyülekezetnek a negyedét. Én ennyivel se tudok egy Isten tisztelet alatt beszélni, tehát... Mert mindig leragadok egynél. Főleg, ha fölteszem a kérdést, hogy vagy, akkor nem fog tovább futni 3 mondat után. Értitek? Tehát, hogy ha nem jutok egy Isten tiszteleten el hozzátok, hogy megkérdezem, hogy vagy, az azért van, mert valakitől megkérdeztem, és tényleg érdekel, hogy hogy van. Tehát ott álltok az ajtóba, kezet fogva, hello, szia, hogy vagy, jó, hogy itt voltál, és hogy akkor sokat kéne várnod, hogy kilépje az ajtón, hogyha én tényleg meg akarom hallgatni azt, hogy hogy van. Tehát ezért nem fogok az ajtóba állni, és azt mondani, hogy hogy vagy. Mert az elég hamis lenne. Hogy közben meg... Hát, ja, tehát... Nem tudom. Érdekel, hogy hogy vagy, de ha megkérdezem valakitől, akkor az időbe telik, míg meghallgatom, hogy hogy van. Ja. De ez azt jelenti, hogy nem jutok el sok emberhez. Na, mindegy. Tehát 1 Péter 4:10, figyelj. Mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak. Tehát legalább egy ajándékot kaptál. Minimum. És szolgálj vele. Tehát használd azt, amit kaptál. Fedezd föl, lehet, hogy már tudod, mi az, és használd. Aztán arra is akarlak kérni, és ezért sem fogok elnézést kérni, hogy anyagilag is vegyétek ki a részeteket a gyülekezetben. Nem is az elkötelezettségnek a jele, vagy a megnyilvánulás, hogy anyagilag részt venni, hogyha még nem teszed. És hihetetlen, hogy milyen zavarba tudnak jönni az emberek, amikor erről beszélünk. De nem érdekel. Nem érdekel. Tehát a gyülekezet nem a pénzedet akarja. Nagyon jól látod, hogy mire megy ez a pénz, és mennyi mindent lehet csinálni. Azt látjuk, hogy ilyen 10-20-30 szorosát éri az a pénz akár az ételadományokban, mint amit beadunk. Mert mondom, az elmúlt pár hónapban vagy 5 millió forintnyi ételadományt kaptunk, és mit tudom én, szolgálatilag került mondjuk 150-200 ezer forintba. De van 5 millió forintnyi adományunk. Tehát csak matekolt ki, hogy 1 forint, az mennyit ér adományba. És ez még lehet jóval több is. Úgyhogy, tehát, hogy bátran vegyük ki a részünket. Tehát az országunk az bőven kéri a hozzájárulásunkat a közös kasszához. És sajnos látjuk, hogy mire mennek a hozzájárulásaink. Ugye az adó? Mikre mennek? És mi nem dönthetjük el, hogy hova megy. Elvileg el kéne döntsük, vagy valahogy hatással kéne lennünk rá, de nem tudjuk. Itt egy módon el tudjuk, és látjuk, és átlátható. És látjuk, hogy milyen célokra megy. Úgyhogy, és a mi ügyünk az fontosabb. Tehát ezt mondhatjuk. Tehát. Tehát ezért nem fogom én rosszul érezni magam, amikor arra kérlek benneteket, hogy anyagilag is vegyetek részt az elkötelezettségben. Mindenki a maga mértéke szerint. Tehát nincs itt sem mérce, sőt, azt is tudjátok, hogy nem is tudjuk, hogy ki mennyit ad. Vannak, akik utalják, meg lehet nézni a bankszámlákat, akár láthatod, hogy ki mennyit utal, de nem muszáj ezt így adni, azért van a kosár, azért van rajta a fedél, azért van az, hogy néha kirakunk borítékokat, hogy azt se lássuk, hogy ki mennyit ad, ha 10 forintot rak bele, akkor 10 forintot, ha 20 ezer forintot, akkor 20 ezer forintot, egyébként a 20 ezeresek sokkal jobban szeretnek gyülekezetbe járni, mint a 10 forintosok, ezt csak nem mondom. És ők mindig panaszkodnak, hogy mi olyan ritkán járok gyülekezetbe. De jó annak a 10 forintos, nekünk mindig ott vannak. Na, és tehát, hogy nincs és azt is látjátok, hogy nincs megkülönböztetés, hogy jó, van akkor, akik bőven adakoznak, azok elölülhetnek, ők minőségi kávét kapnak, nem 3-1-ben, meg ők még szendvicset is kapnak, meg személyes kiszolgálásuk is van, mint a repülőn az első osztály, ugye? Meg a business class, meg a turista osztály. Tehát ilyen sincsen. Tehát mindenki ugyanazt, úgymond ugyanazt a szolgáltatást kapja, mindegy, hogy ad bele, vagy nem ad bele. Tehát nem ezen múlik. De a dolgok pénzbe kerülnek. Na. Tehát és egy közösség vagyunk, és egy család vagyunk, tehát kell a hozzájárulás. Kell a hozzájárulás. Isten megáld bennünket, úgyhogy ezt tudjuk mi is használni. Tehát az Efézus 4:10 ugyanígy vonatkozik az anyagira is. Milyen ajándékot kaptál, azzal azt használd. Úgyhogy tudod, ahhoz mérten te is tudod használni. Itt van a tized kérdése is, Malakiás 3:10 azt mondja, hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. Ezzel tegyetek próbára. Mondja az Úr, a seregek ura, aztán figyeljétek meg, hogy annyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. Még a kártevőket is elűzöm tőletek, hogy ne pusztíthassák el, amit földetek terem. Szőlőtök sem lesz terméketlen, mondja az Úr, a seregek ura. Tehát azt mondja Isten, hogy hozd be bátran. Tehát nem azt mondja, hogy ezzel fizess az áldásomért, hanem azt mondja, hogy nem kell attól félned, hogy azzal a 10%-kal kevesebb lesz neked. Mert a maradék 90-et is én adtam neked. Tehát nincs ezzel probléma. Tehát az egészet tőlem kaptad. Csak azt kérem, hogy van-e bizalmad bennem, hogy ebből visszaadsz a 10%-ot. És erről beszél. És mellesleg, aki ennyire bízik bennem, én azt meg fogom áldani. Mert az, ahol tevékenykedik és amit csinál, abban áldás lesz. Ez nem fog megrohadni, az nem fog megrohadni. Az, annak a kereke 200.000 kilométert fog bírni, nem 50.000-et, vagy mit tudom én, tehát hogy kevésbé, tehát erről beszél, hogy az, amiben foglalatoskodik az ember, az áldottabb lesz. Úgyhogy hol kell erre feliratkozni? Mert látom azt a mi életünkön is, és látom azt sokak életén, hogy Isten tárházát nem lehet kimeríteni. Tehát nem tudok többet adni, mint amit ő ad nekem. Képtelenség. Mert ő nála van a nagy tárház kulcsa. És lehet, hogy nem egybe utal el mindent. De azt tudom, hogy amikor én bízok benne anyagilag, az életem minden területén, de anyagilag is, akkor csak látom azt, hogy ő gondoskodik. Gondoskodik. Ja, úgyhogy... És nem baj, ha mérges vagy emiatt rám. Ja. De hát a tized az nem új szövetség, az ószövetség. Beszélgethetünk erről, most annyira nem akarok. De csak egy ige vers, 1 Korintus 16, első-második verse. Azt mondja, ami pedig, ez Pál apostol mondja a korintusi gyülekezetnek, ami pedig az Isten népének megsegítésére való gyűjtést illeti, kövessétek, amit a Galáciában élő helyi gyülekezeteknek mondtam. Tehát mond egy adakozási szokást, amit a Galáciában is a gyülekezetek, sok gyülekezet csinált. Tehát volt egy szokás, hogy ők csinálták. Minden hét első napján, tehát rendszerességről van szó. Tegyetek félre annyi pénzt, amennyit erre tudtok szánni. Így gyűjtsétek össze, amit tudtok, annak megfelelően, hogy mennyi a jövedelmetek. Tehát itt is arányokról beszélt. Nem azt mondja, hogy valami, hanem arányról. És ezek a hívők nagyon jól tudták, hogy miről van szó, mert ezeknek már egy ószövetségi múltjuk is. Tehát tudják, hogy itt ott az Isten házánál ott volt ez a tized dolog, tehát tudják, hogy miről beszél Pál. Hogy a jövedelmeiteknek megfelelően. És mert hogy ne akkor kezdjétek el gyűjteni, amikor hozzátok érkezik. Tehát azt mondja egy Pál, hogy ti is lépjetek előrébb a tizedben. És hajrá, csináljátok. És ha most azokhoz szólok, akik már adják, ha már adod, és látod azt, hogy micsoda áldás van rajta, akkor számodra is van következő lépés. Számodra is van következő lépés. Légy extra bőkezű. Nem azt mondom, hogy a kosárba, amit körbeadunk, hanem légy bőkezű mások felé. Segíts másokat. Bátran. 2 Korintus 8-7 azt mondja, minden dologban meggazdagodtatok. Hitben, beszédben, tudásban, mindenféle igyekezetben, és a szeretetben, amit tőlünk tanultatok. Most hát legyetek bőkezőek az adakozásban is. Tehát nem csak az adakozásban légy bőkező, hanem minden másban. Tehát bátran legyünk bőkezőek. Tehát tényleg jó volt látni azt, hogy akár akik nincsenek bőlére elesztve, még ők is adtak be olyanok számára, akiknek meg nem, 0 forintjuk volt arra, hogy eljöjjenek például ide. Erről beszélek, egy bőkezűségről. Olyanok felé, akiknek nincs pénzük, hogy eljöjjenek, de nagyon itt szeretnének lenni. Nem a kifogásokat hozzák, hogy miért nincsenek itt, hanem kifejezik, hogy itt szeretnének lenni, csak nekik nincs miből. És jó volt látni, hogy oda tettük magunkat sokan. Sokan. Tehát a gyülekezet nagy része oda tette magát, és ez tök jó volt. Erről beszélek, ez a bőkezűség. És ja. Tehát egy szó mint 100, nincs jobb befektetés, mint a helyi gyülekezet. Tehát ha be akarunk fektetni energiát, életet, pénzt, bármit, szeretetet, tehát a helyi gyülekezet a legjobb hely erre. Amúgy meg azt akarom, hogy legyél áldott. Hogyan? Apostolok cselekedetei 20:35-ben azt mondja. Pál mondja, de Jézust idezi egyébként. Azt mondja, így mutattam meg nektek, hogy szorgalmas munkával kell segítenünk azokat, akiknek szükségük van rá. Arra tanítottalak, hogy emlékezzetek az Úr Jézus szavaira, boldogabb és áldottabb dolog mit csinálni? Adni, mint kapni. Ezt nem találjuk meg Jézusnak ezt a mondatát az evangéliumokban, de itt van. Tehát boldogabb és áldottabb dolog adni, mint kapni. És ezért mondom azt, hogy legyünk bátrak az adásban. És azért mondom ezt, mert azt akarom, hogy áldott legyél. És áldottabb legyél. És még jobban megismert Isten természetét az életedben, hogy ő mire képes. És a tapasztalat azt mutatja, hogy amikor adunk, nem lesz kevesebbünk, sőt. Sőt, ahogy az első üzenetben volt, jó és jó hű szolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak ezután. És tényleg ezt látom, hogy Isten többet bízik ránk. Ha az ételt nézem, bőkezőek vagyunk vele, embereket segítünk. Tehát van egy olyan 90-100 család, akit heti rendszerességgel segítünk élelmiszerre, és csak egyre több élelmiszerünk van. Tehát mielőtt elutaztunk, az utolsó két napon 250 kiló zöldséggyümölcsöt kaptunk. Tehát Isten többet bíz ránk. Tehát megtörténik az, amiről ő beszél. És hogyha mi ezt nem magunknak tartjuk, nem önző módon nézünk rá, hogy ez az enyém, és én akarom felhasználni, hanem azt mondom, hogy ezt mi továbbadjuk, és azért kaptuk, hogy továbbadjuk, Isten még többet fog ránk bízni. Ja. Úgyhogy azt akarom, hogy áldottak legyünk. És akkor itt jön az üzenet végén, mondtam, hogy ez hosszabb lesz a szokásosnál. A negyedik pont, tehát a negyedik dolog, ami miatt furcsának tűnünk, és Isten furcsává tesz bennünket, hogy látnunk kell másokat, hogy odaszánják az életüket Krisztusnak és a gyülekezetnek. Tehát Isten elkötelezett, és szereti a hitközösséget. Én mint Botár Balázs elkötelezett vagyok, és szeretem a hitközösséget. Arra kérlek bennetek, hogy ti is szeressétek, és legyetek elkötelezettek. És aztán negyedik, hogy látnunk kell másokat, és akik még nincsenek itt, hogy ők is eljutnak arra pontra, hogy szeressék ezt a gyülekezetet, és elkötelezzék magukat ennek a gyülekezetnek. De főként Krisztusnak, ez az első. És aztán Krisztus pedig ad nekik egy gyülekezetet, minket, vagy minket csak arra használt, hogy megtaláljuk őket, de aztán valahol máshol találják meg az otthonukat. Ez most részletkérdés. De hogy ez a szívünk vágya, és ez Istenek a szíve vágya. Tehát, és tudom azt, hogy nem szeretünk növekedni, kényelmetlen a növekedés, amikor az ember még gyerek, vagy tinédzser, vagy serdülő, akkor ez fájdalmas is, hogy a csontok növekszenek, meg mit tudom én, tehát emlékszem, hogy voltak ilyen fájdalmaim. És tehát nehéz ilyen növekedési szakaszokon átmenni, mint gyülekezet. Sőt, amikor egy szűkebb csapat hozzászokik ahhoz, hogy esetleg a pásztor többet foglalkozik velük, és aztán Isten ad egy növekedést, akkor hirtelen megváltoznak a dolgok. Lehet, hogy a pásztor elkezd koncentrálni jobban a peremen lévő emberekre, és nem tud annyira szoros köteléket tartani a sűrűjében lévőkkel. Nem tudom, tehát hogy vannak ilyen növekedési fájdalmak, amit most egy gyülekezet vagy úgy vészel át, hogy ne növekedjünk, mert ez így annyira jó, de akkor nem Krisztus szíve van bennünk, vagy azt mondjuk, hogy hát a növekedés az fájdalommal jár, de Isten kegyelme az mindenre elég, és megtörténnek a dolgok, és az áldás lesz mindennyiünk számára, és én is előrébb lépek akkor. Ha Isten előléptetést adott a gyülekezetnek, akkor én is előrébb akarok lépni egy réteggel, vagy egy lépéssel. És akkor én is be akarok fektetni emberek életébe. És Máté 9-ben, nem is olvasom fel, 9-től 13. versig. Máté 9, 9-től 13. Tehát Jézus találkozik Mátéval, és aztán Máté azt akarja, hogy az ő barátai is találkozzanak Jézussal, és csinál egy bulit, egy Máté partit. A házában. Máté a házában összehoz egy bulit, összedobja a partit. És ezen a vallásosok mind kiakadtak. Tehát az írástok és farizeusok mind kiakadtak. De egy valamit meg kell értsünk, hogy Jézus kikért alapította a gyülekezetet. nem a vallásos emberekért, nem a gyülekezeti emberekért, hanem mert akkor még nem is voltak ilyenek, mert akkor még nem volt gyülekezet, tehát nem tudta a gyülekezeti emberekért, hanem mindazokért, akik nem ismerik őt. Ezért. És emberek vannak a falainkon kívül, akiknek szükségük van Jézusra. És Jézus nem azt akarja, hogy mi kényelmesen el legyünk itt bent, és befelé forduljunk, és klubozzunk, hanem Jézus azt akarja, hogy tegyünk dolgokat kifele. Mert Isten megbízott bennünket ezzel a feladattal és küldetéssel. Ja, úgyhogy... Balukám, túl sok embert akarsz elérni. Mi van? Mi van? Hagyjuk már. Úgy érted, hogy túl sok embert akarok, hogy megismerjék Jézust? Ha? Vagy túl sokan, azt mondod, hogy túl sok embert akarok, hogy elkerüljék a poklot, hogy a mennybe menjenek? Vagy túl sok embert akarok, hogy reményük legyen? Hogy békességük legyen. Túl sok embernek akarom ezt, mert ez csak egy kiváltságos kevésnek van, vagy hogy van ez? Vagy túl sok embert akarok, hogy megszabaduljanak a függőségeiktől? De bunkó vagyok. Nagyra vágyó. Vagy arra gondolsz, hogy túl sok gyereket akarok, hogy élvezzék a gyerekszolgálatot, vagy csak kevés élvezze? Vagy fiatal? A gyülekezetet élvezze? Vagy túl sok tinédzsert akarok, hogy jó döntést hozzanak majd, amikor eljön a krízis időszak a tinédzser korukba? Aki már ezt amúgy a gyerekszolgálatban lapozzuk meg. És aztán velük való kapcsolata nem is az, hogy most milyen kísérleteket csinálnak, hanem az, hogy akár a foglalkozásokon keresztül hogyan lelnek-e barátokra közülünk, akikhez aztán lehet, hogy egy 4-5 év múlva inkább tanácsot fog menni kérni, mint hozzám az apjához. Ami bántani fog, de azt mondom, hogy fene bánja, mert jó helyre megy. Túl sokat akarok ebből? Elég nagyra vágyó vagyok, nem? Tehát, hogy túl sok embert akarok, hogy pörögjenek a hitükben, és hozzanak hitbeli döntéseket, és szeressenek embereket. És ne utáljanak. Ja. Tehát ha erre gondolsz, akkor igen, túl sok ember. Ja. És akkor igaza van mindenkinek, aki azt mondja, hogy Balú, téged a számok érdekelnek. Abszolút. Abszolút a számok érdekelnek. Tehát azért imádkozom, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. És minél több dolgot meg akarok tenni ezért. Ja, hogy tehát hogy részese legyenek egy gyülekezetnek. Ha ez mi vagyunk, akkor mi vagyunk. Ha nem, akkor nem. Tudjátok, mert minden szám mögött van egy név. Minden név mögött van egy történet. És minden történet számít Istennek. És az egyik az te voltál. Nem csak egy szám voltál, hanem egy történet, egy fontos ember számára. De csak villámba végig felolvasok nektek egy csomó verset. Nagyon gyorsan. És ha hallottok számokkal kapcsolatos szavakat, akkor csak nyugodtan köhécseljetek, vagy bárhogyan kifejezhetek, hogy halljátok. Abcsel 2.41. Akik elfogadták Péter beszédét, még azon a napon bemerítkeztek így. Körülbelül 3000-en csatlakoztak hozzájuk. 2.41. Ugye számok. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak és csatlakoztak hozzájuk. Apcsán 4.4. Azok közül, akik hallgatták az apostolokat, sokan hittek, úgyhogy a Jézusban hívő férfiak száma körülbelül 5000-re nőtt. Apcsán 5.14. Egyre többen hittek az Úrban és csatlakoztak hozzájuk. Férfiak és nők egyaránt, 6-1. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma nagyon megnövekedett, 6-7. Isten üzenete egyre több embert ért el. Jeruzsálemben megsokszorozódott Jézus tanítványainak száma. Ez nem az, hogy egy csatlakozott, nem az, hogy kettővel kétszer annyian lettek, hanem meg sokszorozódott. Ez már vagy kétszer annyian, vagy háromszor, négyszer, ötszer, hatszor, hétszer. Oké? Akkor, még a papok közül is sokan hittek Jézusban, és engedelmeskedtek neki. Tehát még ezt is oda teszik, ami látszik, hogy egy nagy csoda volt, hogy még a papok közül is csatlakoztak a hívők táborába. 9.31. Ebben az időben, Júdeában, Galileában, Samáriában Jézus tanítványának egész közössége mindenhol nyugalmat élvezett. Épült és gyarapodott a hívők, egész életükkel tisztelték az Urat. A Szent Szellem pedig bátorította és segítette őket. Ezért egyre többen csatlakoztak hozzájuk. 11.21. Az Úr hatalma volt velük, így nagyon sokan a görögök közül is megváltoztatták a gondolkodásukat, Istenhez fordultak és hittek az Úrban. 14.1. Pál és Barnabás Ikóniumban is elment a helyi zsidó közösség zsinagógájába. Olyan erővel hirdették Isten üzenetét, hogy mind a zsidók, mind a görögök közül sokan hívővé lettek. 14.21. Derbében is hirdették az örömüzenetet, és ott is sokan Jézus tanítványai lettek. Azután Pál és Barnabás visszatért Lisztrába és Ikóniumba, onnan pedig a pisidiai Antiókiába. 16.5. Így a helyi gyülekezetek erősödtek a hitben, és napról napra egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Kérdés. Ha a számok nem fontosak, akkor miért van tele az apostolok cselekedetei a számokkal? Fontosak. Fontosak. Csak azoknál nem fontosak a számok, ahol nem fontosak az emberek. Csak ott nem fontosak a számok, ahol nem fontosak az emberek. Ahol nem fontos az evangélium, ahol Jézus sem fontos. De nálunk az emberek számítanak. Az emberek számítanak. Úgyhogy van mindenkinél hely a keresztnél. Oké? Okay? És van mindenkinél hely. És van itt hely a gyülekezetben mindenki számára. Úgyhogy imádkozzunk. Jó? Mennyi Atyán, köszönjük. Köszönjük a te megbocsátásodat. Köszönjük azt, hogy te gyógyulást adsz a szívünkben. Azt, hogy te bátorítod a szívünket, vigasztalsz bennünket, reményt adsz nekünk. És csak azt akarom mondani, hogy gyere bátran a kereszthez. Gyere bátran Jézushoz, ha még nem tetted. Csak add oda az életed neki. Köszönjük, mennyi Atyánk, hogy egy olyan hely lehetünk, ahol emberek reményt találnak, békét találnak, szeretetet találnak, közösséget találnak, gyógyulást találnak. Hogy olyan hely lehetünk, ahol a házasságok, igen, meg vannak próbálva, de van út a helyreállásban, és házasságok menekülnek meg. Köszönjük, hogy egy olyan hely lehetünk, ahol életek változhatnak meg. Köszönjük, hogy olyan hely lehetünk, ahol a kirekesztett emberek otthonra találnak. Köszönjük, hogy egy élettel teli hely lehetünk. Igen, Szegeden. És ez Jézus neked köszönhető. A keresztnek köszönhető, hogy te megváltoztattad az életünk, megváltottál bennünket, hogy elveszettekből megtaláltak lettünk, hogy a sötétségben élőkből, a világosságban élők lettünk. Elfogadottak lettünk, kiválasztottak lettünk. Csak köszönjük azt, amit értünk tettél, Jézus. És csak köszönjük azt legfőképpen, hogy te a mai napig elkötelezett vagy a gyülekezetünk iránt. És mi is elkötelezettek akarunk lenni a gyülekezet iránt. Úgyhogy kérünk arra, hogy segíts ebben, adj nekünk ebben hitelt bátorságot, hogy előrébb lépjünk az elkötelezettségünkbe, Jézus. És hadd lássuk ezt meg, ennek az áldását, és visszatükrözzük ezt mások számára. Jézus nevében.